Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO-ban is ki kell tartani a béke mellett, jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube csatornájának adott hétvégi interjújában. Orbán Viktor elmondta, már csak azt a kifejezést is elítéli, hogy NATO misszió Ukrajnában. A háború gazdasági kárairól szólva azt mondta, az Európai Unió országai eddig beletettek mintegy 100 milliárd eurót, és az Egyesült Államok sem maradt el ettől. Felidézte, rendszeresen felteszi a kérdést, hogy mennyi fegyverre és pénzre van szükség az oroszok kiszorításához Ukrajnából, de nem kap választ, csak azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem győzhet. Oroszország újabb csapatokat von Ukrajna határához, Harkivtól 90 kilométerre, figyelmeztetett az ukrán elnök a világvezetőjéhez intézett videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky kétségét fejezte ki afelől, hogy Oroszország kész a párbeszédre a békéről. Az ukrán elnök felkérte Joe Biden amerikai és Xi Jinping kínai elnököt, hogy vegyenek részt a június 15-én kezdődő svájci békecsúcson. Egyúttal jelezte, hogy eddig már több mint 80 ország erősítette meg a részvételét az értekezleten. Az ukrán-magyar határszakaszon 4952-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5162-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 24 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 40 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. A közelgő látogatás az első lépés abba az irányba, hogy Brüsszel nagyobb szerepet vállaljon a határvédelmi költségekből, így jelentette be az Indexnek Varga Mihály azt, hogy ez vitte tervét, Johannes Hahn a saját szemével nézi majd meg a déli határkerítést, írta a portál. Kezd kínos lenni Brüsszelben is, hogy Magyarország saját pénzből finanszírozza a közös uniós határvédelmét, így értékelte a tárcvezető azt, hogy tehát Johannes Hahn a déli határhoz látogat a következő hónapban. A szakértői bizottság végleges döntés alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, míg a tartalék űrhajós Cserényi Gyula lesz. Ők fogják elvégezni a kiképzés utolsó fázisát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, 240-en jelentkeztek a küldetése, akik közül egy rendkívül összetett folyamat során a szakértők végül kiválasztottak 4 jelöltet, akik komoly kiképzésen estek át az űrdinamikától kezdve a könnyű repülőgépes pilóta kiképzésen át a különböző fizikai tesztekig és tudományos munkákig. A Nemzeti Kutatóűrhajós Program célja a tudományos és ipari fejlesztések vívmányok tökéletesítése. Mintegy 1000-rel több jelölt indul az önkormányzati választáson, mint az 5 évvel ezelőttén. A polgármester jelöltek száma 4, az egyéni választókerületi jelölteké 18%-kal nőtt 2019-hez képest, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Június 9-én 7.854.000 választópolgár, köztük 216.000 első választó, 10.119 szavazókörben adhatja le a voksát. Az első választók bevásárlókocsihoz is használható kulcstartót vehetnek majd át a szavazókörökben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően a belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, május 24-ig kezdett el. Vízjogi engedély nélkül is van lehetőség az öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentése van szükség. Emellett a vízkészlet járulékot sem kell fizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai. Szakértők szerint június 26-ára, azaz egy hónap múlva elfogyhat az ivóvíz Mexikó városban, milliók maradhatnak víz nélkül, írta a Business Insider híradása nyomán a Telex portál. A Cutzamala vízrendszer, amely ellátja a 9 milliós fővárost és a több mint 20 milliós agglomerációját, már most is csak 28%-os kapacitáson üzemel. A helyiek már nulladik napként emlegetik június 26-át, egyelőre nem tudni, hogy mi történik majd utána. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, csak kevés helyen alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcsomérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
I couldn't have tried. következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Horváth Tibor bőrművessel Sárospatakon a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepen találkoztam. Honnan érkezett ide?
Tiszafüledről érkeztünk, a Karcagi Népművészeti Egyesület tagjaként vagyunk itt jelenleg.
Mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?
Hát nem olyan régen, 1977-től, úgyhogy már kezdem érteni azt, amit csinálni kellene a bőrben.
Kiktől tanulta meg a szakma alapjait?
Hát a kedvenc igazi mesterem az Kádár Gyula bácsi volt, az egyik leghíresebb szígyártó Debrecenben, és az érdekesség az volt, hogy nem én választottam Gyula bácsit, hanem Gyula választott tanítványául engemet, mikor meglátta egy kiállítás a munkáimat, és ez megtiszteltetés is volt számomra. Valamint Vágó Laci barátom őtőle a ványolásost, a bőr nedves nyújtását tanultam meg, Csávás Ambrus bácsitól, ő Kabán lakik, a hajcsárkarikást, Új Kígyóson volt egy nagyon neves pásztor művész, a Dankó Imre bácsi, őtől a pásztor készítését. Mivel én védettségem tekintve vegyész vagyok, és amikor a kölyhában dolgoztam vegyészként, arra használtam a szabadságomat, hogy elmentem különböző mesterekhez, és így autodidatta módon, vagy nélkül célzottan sikerült elsajátítanom a szakmát, és utána pedig 17 évig tanítottam különböző művészeti iskolában művésztanárként.
Megszerette és megkedvelte ezt a szakmát, mondhatjuk.
Igen, hát maximalista vagyok, mondják a diákjaim, mert szoktam mondani, hogy a bőr az egy tiszteletet parancsol, tehát eleve egy alázat, mert azt lehet megcsinálni a bőrből, amit a bőr hagy. Tehát maximálisan alkalmazkodni kell hozzá, és utána, hogyha az ember olyat akar készíteni belőle, hogy más irigykedjen, akkor érdemes hozzáfogni, ha nem, akkor felesleges.
Beszéljünk azért azokról a tárgyakról is, amelyeket ön készít, könnyű helyzetben vagyunk, hiszen itt állunk a standja előtt, ahol tényleg a termékek sokszínűségével találkozom. Néhányat ezek közül említsünk meg.
Szinte kimondottan marhabőrrel dolgozom. A munkásságom jellemző a ványolásos, azaz a bőrnedves nyújtásának a technikája, ami egyúttal egy fafaragó készséget is elvár az embertől. Én magam faragom ki hozzá a fadúcot, és ez úgy készül a technikai megoldás, a nedvesített bőrt felerősítve a fadúcra, bele nyújtom, felazítva a rostokat a negatív mintába, annak levétele után kézifestéssel, csont, illetve szarú díszítő elemek hozzáadásával készülnek a pásztorváltáskák és kiegészítők.
Mi az ön munkásságára jellemző, ha meg kellene fogalmazni azt, hogy hogyan ismerhetőek meg azok a termékek, amelyeket ön készít, akkor tudna mondani jellemző fogalmakat?
Hát talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a tárgyaknak lelkük van, miért, mert mindegyik tárgyak van külön mondani valója, jelképei, és ezáltal külön egyéniség a táska. És ezért van nehéz helyzetben a vásárló, mert hogyha nem találja meg az egyéniségéhez megfelelő táskát, akkor egyszerűen meg se fogja venni. És talán ez az, ami úgy egyedi, és a ványlásos technika, mert az országban talán, nem tudom, a tanítványom közül ki, aki ezt folytatja, mert nagyon nehéz fizikai munkát igényel, meg összetett mondom a fadúc készítése is, és ezáltal kisebb, apró tárgyak, ilyen nagyobb lélegzetvétel, mint jó magam, az úgy mondhatom szinte, hogy ma én rá jellező, tehát nem tévedhető semmi mással.
Vannak-e kedvenc tárgyai, olyanok, amelyeket különösen szeret készíteni?
Van kedvenc tárgyam, ez az és az, mert ebből 19 éve készült az első darab, a Népművészet ifjúmester pályázatra, akkor még annyira idegen volt a ványlásos technika, hogy nem fogadta el a zsűri. Azt elkészítettem magamnak, és utána ez 19-i pauze volt, és úgy voltam vele, hogy utoljára még megpróbálok pályázni a szőrösbőrrel, és most elővettem azt a fadúzot, amit önmagamnak készítettem, és most készült belőle először széria, tehát egyik legszebb tarsolylemezünk a Cseremész vagy Etelközi, és annak a feldolgozása, de úgy, hogy ugye ez tiszta bőr, tehát nem használok nyilván bőrösök, semmelyik ötös kollégától átadaptálok egy gyönyörű szép lemez, hanem a bőr van megmunkálva lemezként.
Ezt a tarsolyt mutatja most nekem, és írjuk le a kedves hallgatóknak, hogy milyen motívumok kerültek rá erre a tárgyra.
Ez egy csodálatos motívum, és ennek története van szintén, mert még akkor élt László Gyula professzor, amikor ez készült, és volt szerencsém egy tanítványa révén a professzor úrhoz egy délután teltölteni, mert mondta, hogy hát Tibor, jöjjön el hozzám, szívesen várom, egyből fölkelek, és utána találkozunk. Azaz délután egykor. Miért? A professzor úr bérházban lakott, este dolgozott, nappal aludt, hogy ez zavarja a hétköznapi életzaja, és akkor elmentem hozzá egy óra, akkor a feleségemmel, és egytől négyig pont akkor a könyvét, amit írta a tarsoly lemezekről, ott található volt ez a Cseremiszi etelközi, ki hogy ismeri tarsoly leírása, és mondhatom, az egyik legszebb, legrajzosabb, mert az összes többi tarsoly az palmettás. Ez az egy az, ami lehet, hogy fejedelmi is volt, miért, mert színezüst volt, és aranyozva. A többi az vagy aranyozott ezüst, vagy ezüstözött volt, vagy bronzból volt, és itt palmetta megtalálható, de ami semmi más lemezet nem található rajta, az életfát két oldalt őrző szárnyas oroszlán, aminek a két hátsó lábán ott van ez a jel, ami a sámán jel. És professzor mondta, hogy ez nagyon fontos, mert ha ez nincs oda karcolva, az egész nem ér semmit, mert ez óvja meg a gazdit a rontástól, a sámán jel, és ami még érdekes, voilà, a kereszténységet jelképező
szimbolizáló kereszt.
Ugye szoktam mondani, hogy mennyire csodálatos volt a magyar régi társadalmunk, hogy nagyon szépen megfért a kereszténység és a sámánizmus egy tarsolyon.
És mondjuk el azt is a kedves hallgatóknak, hogy nagyon szép viseletet visel ön most magán. Legyen olyan kedves, ezt is írja le, milyen ruhában van.
Megalakítottam tisztelt egy íjászklubot, annak vagyok az elnöke, és ebben a ruhában szoktunk íjászkodni, vagy hogy a netántán megyünk valahová. Most például úgy éreztem, hogy a millió hangulatában beleillik ez a 15. századbeli ruha, és a kucsma, amit ugye az ember használ, a prémes sapka, és ez most tudatosan van így, meg aztán az igazság, hogy jobban nézem benne magam, mint a hétköznapi ruhában, nem annyira feszélyezve érzi magát az ember.
És meg is adja ennek az ünnepségnek a kellő hangulatát.
Igen, igen.
Vannak-e újabb tervei, jövőbeli terveim, amelyek még lázban tartják önt mesterségével, a bőrművességgel kapcsolatosan?
Szeretném még azt talán, amiért 10 évig harcoltam, hogy megint lesz pénz a művészet oktatására, mert olyan 2 éve úgymond lettem munkanélküli, vagy megszűnt a művészeti képzés, mert állami indítatásra meg kellett szüntetni, mert nem volt már pénz, és azt szeretném én megérni, hogy megint a minőségi népművészet oktatása az megint előtérbe fog kerülni, és nem pénzkérdés lesz a népművészet és a régi technikák átadása az ifjúságnak.
Az elmúlt percekben Horváth Tibor bőrművessel beszélgettem. Andrássyné Peszeki Ágnes mézes kalács készítővel Vasárospataki Szent Erzsébet ünnepen találkoztam. Ön ezt a mesterséget képviseli ebben a vásári forgatagban. Honnan érkezett ide?
Karcagról jöttem.
És mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?
1988 óta foglalkozunk, azelőtt pedig a becsületes foglalkozásom óvónő.
Mi keltette fel önben az érdeklődést?
Mindenképpen a vállalkozási vágy, és ugye ez a mézes kalács közel áll a kézügyességhez, mint óvónő vagyok, és ezért így gondoltuk, hogy mézes kalács.
Mézes kalácsot készít, süti is, és díszít.
Így van, mindent mi készítünk kézzel, fatüzelésű kemencében, teljesen hagyományos módon, tartósítószer, adalékanyagok nélkül.
Van egy speciális receptje, ahogy készíti a mézes kalácsot? Titkos?
Van egy titkos recept, igen.
És a díszítést pedig itt mindenki megcsodálhatja, most jelen esetben én is. Legyen olyan kedves, mondja el a hallgatók számára. számára, hogy milyen mézes kalács szíveket is díszít most ön itt, és milyen technikával.
Így van, én most csipkemintás mézes kalács szíveket készítek. Hát ez úgy történik, hogy először meg négyzet rácsózzuk a szívecskéket, és utána pedig pöttyökkel, mint kis apró cukorgyöngyökkel kitöltjük a virág mintát. Ezek régi keresztszemes lepedővégekről és törölközővégekről való népi minták.
Ezeket a mintákat honnan tanulta? Könyvekből?
Könyvekből, természetesen könyvekből, és utána pedig ugye fejből már megy a gyakorlat.
Van kedvenc mintájom?
A kedvenc mintám van. Azt még nem készítettem most el, virágos. A régi hagyományos színes elzolt mézes kalácsok is megtalálhatóak, illetve hát ugye haladni kell a korral, és ezért ilyen mesefigurákat is készítünk, akár a Shrekből a mézit, vagy többféle szívecskéket, esküvőre készítek, bármilyen megrendelésre, ami kivitelezhető.
Vannak speciális igények és kérések?
Hát vannak. Világító torony, kagyló, tengeri csillag, bicikli. Ezek események, rendezvényekre.
Nagyon tetszenek a mézes kalács házikóim.
Ezek háromdimenziósak, és ezeket gyakorlatilag fel kell építeni, ugyanúgy, mint egy házat, rendes házat.
Aprólékos munka a mézes kalács készítés. Sok kitartás, szorgalom kell hozzám, és alázat?
És alázat is, a munka iránti alázat gyakorlatilag, mert hát ugye sokat kell belőle készíteni, és kitartás, türelem, de szeretem készíteni.
Ön mit szeret ebben a munkában?
Szép és a szívhez szóló.
Andrásiné Peszeki Ágnes mézes kalács készítővel beszélgettem. Fehér Mihály kosárfonó, fonott bútor készítővel beszélgetek. Honnan érkezett ide Sárospatakra?
Én másik megyéből jöttem, Szabolcs megyéből, Nyírtelek városból, tehát Nyíregyházon mellől jön.
És mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?
Magát az alapokat, azokat még gyerekkoromban édesapámtól tanultam meg, amit később teljesen más irányba, tehát autószerelő szakmát végeztem. Aztán hivatásos katona lettem, és mikor megszűnt a beosztásom, akkor nyugállóvárba vonultam. Közben még ugye egy infarktust is kaptam, és az infarktus után jött ez az ötlet, hogy hát jó lenne a kosárfonást előszedni, és hát megpróbálni abból megélni. És hát, hogy szokták mondani, kisebb-nagyobb szerencsével vagy ráhatással, hát végül is hát meg lehetne belőle élni.
Csak feltételes módban fogalmazhatunk, meg lehetne?
Hát igen, sajnos az emberek anyagi lehetőségeik annyira beszükültek már a vásárlói körökben. Észrevesz az ember, hogy nincs pénz. De azért mondtam feltételes módban az előbb, hogy mert most talán egy olyan kis tendencia mutatkozik, hogy van igény, újra van igény erre a lehetőségre. Mert tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ez egy biotermék, mert nem nylon zacskós dolgokat, hogy szétdobálunk, ami nem bomlik le. Ez 15-20 évet nyugodtan használhatja, még utána virágos kert dísze is lehet, és utána ez a természetbe visszakerülve lebomlik. És nem szennyezzük tulajdonképpen a természetet.
Nagyon fontos a jó alapanyag, ön honnan szerzi be az alapanyagot?
Hát az alapanyag forrása az több helyről, de főképp Békés megyéből. Részben azért, mert én nekem ott egy kis ismeretségi köröm van, meg egy kicsit a szívem is odahúz, mert igazából a békési mesterek avattak be különösen a fortélyokba, és utána mentem el szakmunkás képzőbe, és hát a jó veszőt onnan szerzem be, ugyanis az a löszös talaj, ami ott van, az az öntéstalaj, az sokkal jobb, mint az itteni mifelénk úgynevezett homoktalaj. Ez egy speciális kosárfonó fűz, ami hát csak annyi vizet szeret, mint amikor az ember szomjas, akkor csak annyit igyon.
Milyen termékekkel érkezett ide?
Különböző használati tárgyak vannak, bevásárló kosaraktól, hát mondhatnám azt, hogy átózéig. Így ránézve a palettát kevésnek tűnik, de körülbelül ugye 300-350 darabot készítek különböző ülőbútorokon keresztül minden. Én Nyíregyházán az Egyesületi kaptam egy helyiséget, ahol oktathatok kosárfonást. Az oktatandóknak is elmondom, hogy mi miért van. Meg hát a legelső dolog az, amit elmondok nekik, hogy tulajdonképpen ez az egyik legősibb mesterség a kosárfonás.
És akkor jó hírrel szolgálhatunk, hiszen ha oktatja, akkor kijelenthetjük, hogy tovább él majd a mesterség.
Hát nagyon remélem, hogy lesz, aki tovább vigye, bár a családban nincs senki sem, aki a kosárfonással foglalkozna. Illetve hát ad neki a vállal, most a nejem tett említést, hogy lenne kis hajlandósága arra, hogy megtanulja az alapokat.
Önnek milyen jövőbeli tervei vannak?
Tulajdonképpen az előbb elfelejtettük mondani, hogy népiparművész vagyok, és hát ugye innen nehezen jut az ember tovább, nagyon sok mindent kellett tenni az asztalra. A szakmai múlt még, ez nekem nagyon kevés. Most a városunkkal karöltve próbálok úgymond egy ilyen tájház jellegű falusi házat, ahol kialakítanánk különböző szakágoknak a mesterségeknek, hogy milyen helyiségek legyenek.
Ön miért szereti ezt a szakmát? Mit szeretett meg benne? És mi az, ami még mind a mai napig lázban tartja önt a hivatásával kapcsolatosan?
Nekem 2000-ben volt egy infarktusom, és utána már nem tudtam fizikai munkát végezni. Akkor jött tulajdonképpen az ötlet, hogy a kosárfonással, és hát azt vettem észre, meg azt tapasztalom magam, hogyha leülök. Tehát ez egy teljes embert kíván, és oda kell figyelni. Tehát az nem úgy van, hogy jó, egy idő után az embernek az ujja egyszerűen rááll arra a ritmusra, hogy mi mit csinál, de néha azért rápillantunk, vagy megnézzük, hogy hol tartunk, mit csinálunk, milyen ritmus következik most, és akkor így nyomon tudjuk követni a munkánkat.
Akkor tulajdonképpen megnyugtatja és kikapcsolja önt ez a hivatás. Mondhatjuk így is.
Összegezve, igen, igen.
Elhangzott riportunkban Fehér Mihály kosárfonó népi iparművésszel, fonott bútor készítővel beszélgettem.
Gábor fazekas népi iparművésszel Sárospatakon, a Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepen találkoztam, és ön a hazai pataki kerámiát képviseli. Hány évvel ezelőtt kezdett el ezzel a mesterséggel foglalkozni?
1974-től foglalkozok vele. Saját műhelyemben meg 1987-től csinálom a sárospataki hagyományokat.
Kiktől tanulta meg az alapokat?
A Szkircsák család a kerámiagyárban dolgoztak, és tőlük tanultam meg a fazekasságot.
Pataki kerámia, gyakran használjuk ezt a fogalmat, de azt már kevesen tudják, hogy mit is takar ez a fogalom. Mi jellemző a pataki kerámiára?
Pataki kerámiára a szabad kézzel festett termékekre gondolunk, és a színeibe a világos, meg a sötét alapszínű kerámiák a jellemzőek Sárospatakra.
Jelképek és szimbólumok? Melyek azok, amelyek megemlíthetőek, melyek fordulnak elő gyakran?
Hát például a makkos virág minták, a tulipános festett minták jellemzőek, stilizáltak tulajdonképpen ezek a motívumok. Ez több száz éves motívumokat használunk.
A tárgyak itt vannak előttünk most az ön standján, említsünk meg konkrét példákat közülük.
Például meg lehet említeni a jellegzetes komaszilkét, régen a komaszülkét, ugye az kötődik hozzá, hogy a komaszony vitt a gyermekágyas kismamának benne ételt, ezért maradt komaszülke. Akkor van a boroskancsó, poharakkal, fűszertartók vannak, tányérok, kínálóedények, tárolóedények, fokhagymatartó, kimondott ilyen teljes csukrok vannak.
Praktikus és hasznos tárgyak is előfordulnak. Ugye a boros, kancsó és a poharak azok jellegzetesen szőlőmotívumokkal vannak díszítve. Az óra az pedig már egy újfajta keletű igény megjelenése?
Igen, egy újfajta dolog. Hát ugye az ember mindig időhöz van kötve, hát azért csináltunk órát is. Egy kicsit belevinne a sárospataki hagyományokat, szépen megfestve, kézzel megírt számok vannak benne, időre el kell menni.
Csak ön foglalkozik ezzel a mesterséggel, vagy vannak segítői is?
Vannak segítőim, a fiam is velem dolgozik, egy kis kollektívával dolgozunk.
Mit tapasztal, mennyire ismerik az emberek a pataki kerámiát, és mennyire vásárolják? Igénylik is.
A pataki kerámiát kimondottan szeretik, mert például néha el szoktam menni Budapestre múzeum ajánlásra, és ott meglepetésemre nagyon jól ismerik a sárospataki kerámiát, a többi kerámiai stílustól előtt. Az ország minden részéről megjelenő fazekasság közül a sárospataki kiemelkedik.
Mi a jó ebben a szakmában? Ön személy szerint miért szeret ezzel foglalkozni?
Az ember kezébe vesz egy agyagcsomót, egy röget, és abból ki tud hozni olyan, amit elképzel. Azt hiszem, ettől nagyobb öröm nincs is az ember számára, hogy saját keze által alkot valami újat, kap egy kis sikerélmény, ami az ember életében manapság ez fontos.
Jakab Gábor fazekas népi iparművésszel beszélgettem.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Nagy Norberttel, Zita királyné boldogalvatási ügyének viceposztulátorával. A svájci Bernben lakó, nagyváradi származású Nagy Norbert teológus ismét Rómában kutat és levéltári anyagot gyűjt Zita királyné boldogalvatási ügyéhez. Április 30-án kedden a szokásos heti szentmisén találkoztunk a vatikáni Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában, majd a szentmise után megkezdett beszélgetésünket a rádió stúdiójában folytattuk. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdiónk vendége Nagy Norbert, Zita királyné boldogavatásának viceposztulátora. Norbert, Nagyváradi származású, aki Svájcban, Bernben él, és hamarosan svájci állampolgár is lesz, és akivel tegnap, április 30-án, szerdán, a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában együtt imádkoztunk Zita királyné boldog avatásáért, és ennek az imának a Szent Péter Bazilikában különleges jelentősége van. Isten hozott Norbert, és kérlek, mondd el, miért is különleges ez a közös imádság?
Nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is, és köszönöm szépen a lehetőséget. Ez az ima, amelyet tegnap együtt elmondhattunk szentmise keretében, hatalmas élmény volt számomra, katolikusként, magyarként és viceposztulátorként is.
Hozzá is kell tenni még azt, hogy a körülbelül 20-30 fős gyülekezet kis közösség egész Európát jelképezte. Magyarok voltunk, mondja, hogy magyarok voltunk, de Európa, Nyugat-Európa különböző országaival, keletről, nyugaton, Magyarország, Erdélyből, Párciumból, és így tovább, és valóban az egész Magyarország jelen volt akkor ott.
Valóban, Rotterdamtól Székelyudvarhelyig voltunk tegnap ezen a szentmisén, és különleges élmény volt. Azért is, mert most először hangzott el egy imádság Zita királyné boldog avatásáért, erre a szándékra, abban a magyar kápolnában, amelyben ő, mint utolsó apostoli királynénk, szintén már imádkozott. És ez egy óriási erővel bírt, hogy az első királyunk szobra mellett Szent István királyunk jelenléte és oltalmazó szándéka mellett ott volt Zita királyné, mint utolsó apostoli királynénk, negyedik Károly, boldog negyedik Károly királyunk hitvese.
Mielőtt még tovább mennék a kérdésekkel, visszaemlékezem arra, hogy itt több alkalommal is fogadtalak téged már Zita királynéről. Röviden 2-3 mondatban foglalod össze az ő életét, és utána arról kérdezzek majd, hogy hol is tart most az ő boldog avatási ügye, és milyen feladatok állnak még előttetek.
Bourbon pármai Zita hercegnő 1892. május 9-én látta meg a napvilágot Észak-Olaszországban, Lucca közelében. 1911-ben kötöttek házasságot a későbbi negyedik Károly magyar apostoli királyunkkal, és így lett ő koronázásukat követően 1916-ban a háború idején apostoli királynénk. A boldogavatás 2004, amikor a negyedik Károly királyunkat boldoggá avatta második, Szent második János Pál pápa, már ekkor megfogalmazódott, hogy együtt kellene mindkét szent életű embert boldoggá, illetve szenté avatni. Ezért is történt meg az, hogy az egyház az ő házasságkötésük napját jelölte ki negyedik Károly liturgikus emléknapjává októberben. A mi boldogavatási ügyünk, tehát a Zita királyné ügye 2008-ban indult el, ekkor kaptuk meg a Szentszéktől az engedélyt, és azóta nevezzük őt Isten szolgálójának.
Szent házaspárok közös tisztelete, illetve együttes boldoga szenti avatása az utóbbi időknek egyházi tapasztalata. 10 éven belül történt, Ferenc pápa szolgálata alatt, hogy a mindannyian számára oly kedvelt Liziói Kisszentterjéznek a szüleit együtt boldoggá avatták.
Én azt gondolom, hogy óriási szüksége van az egyháznak és a világnak olyan példákra, amelyek azt mutatják, hogy nem csak a személyes kegyesség és a személyes életszentségben érhető el az élet teljessége Krisztusban, hanem közösségben is, és ami az egyházunknak a legszentebb és legalapvetőbb sejtje, a házasság, a család, hogy ebben is minden nehézség ellenére és minden kihívás ellenére el lehet jutni Krisztusban az életszentségre. És erre a példára nagyon nagy szükség van, különösen akkor, amikor a házasság intézményét és szentségét különféle helyről támadások érik, belső és külső támadások, és ezért van nekünk szükségünk példamutató életekre, házastársokra, akik nekünk is erőt adnak, hogy ezen az úton lehet érdemes és kell együtt járnunk.
Zita királyné hőséges erényeit az egyház elismerte, éppen emiatt mondhatjuk Isten szolgálója. Ezek után következne egy nagy további lépés, egy csoda elismerése, aztán utána a bíborosi kollégium döntése és a Szent Atya jóváhagyása, hogy aztán őt az egyház boldogként elismerje. A viceposztulátornak, a posztulátornak egyáltalán A boldogavatási ügy előmozdítóinak óriási a feladata és a felelőssége. Norbert, oszd meg velünk, mik azok a mostani lépések, amelyeket úgy már világosan látsz. Hivatalosan van posztulátor is, de igazából itt a viceposztulátor, tehát a helyettes posztulátor végzi el a fő munkát te magad, hála Isten, jó nagy szívvel és lelkesedéssel. Mik azok a feladatok, amelyek úgy most már világosak előtted, hogy ebbe az irányba lépni kell?
A legfontosabb feladat egy boldogavatási eljárás során, hogy az ő boldogavatásáért imádkozzunk, imádkozzanak az emberek. Ezért volt, visszatérek röviden a tegnapi élményre, számomra megrendítő és egy nagyon szép élmény, hogy Szent Péter sírja mellett közvetlen szomszédságában imádkozhattunk. És ez az ima, ez összeköt bennünket Magyarországgal, összeköt bennünket Franciaországgal, ahol elindult a boldogavatási eljárás, Ausztriával és a világ különböző pontjával, és hát természetesen itt Olaszországgal, ahol itt Rómában is havi szinten imádkoznak IV. Károly szenté és Zita királyné boldogavatásáért.
Mit tudnál kiemelni Zita királyné életéből, ami a mai embernek a szívét is megérinti? Igen, igen, ebben tudok vele azonosulni.
Én azt gondolom, hogy ami reál nagyon jellemző volt, az az ő hűsége volt. Legyen az hűség a nemzetéhez, a családhoz, a hithez, az egyházhoz. És mi ma egy olyan világban élünk...
A párjához.
És természetesen IV. Károlyhoz, akit ugye nagyon-nagyon fiatalon veszített el. IV. Károly királyunk Madeira szigetén 1922. április 1-én számüzetésükben elhuny a spanyol nátha idején. Annyira megbetegszik a király, hogy és nincs pénze az elüldözött osztrák császárnak és császárnénak arra, hogy gyógyszeres kezelésben részesítsék IV. Károlyt.
Azért is jeleztem az ujjammal, hogy szeretnék itt hozzászólni, mert éppen csak kilábultunk a Covid-járványból. Emlékszem arra, hogy abban a nagyon is bezárt két szörnyűséges eszendőben az egyik legnagyobb viszonyítási pontunk, az utolsó nagy közös járvány volt az emberiségnek, ez pedig az első világháborút követő hatalmas nagy spanyol nátha járvány, körülbelül 20-30 millió ember vesztette világszerte az életét, tehát tulajdonképpen hála Isten, hogy most nem lett több, mint annak idején. Ennek a szörnyűségnek lett áldozata fiatalon a magyar király, és lett özvegyé az ő felesége.
Így van, aki ugye nagyon-nagyon hosszú élettel ajándékozta meg őt a Jóisten. 1989-ig élt, március 14-én tért haza teremtőjéhez, és jellemző rá, így ismerte mindenki, aki egész életében fekete ruhában járt. És ez a fekete ruha nem a szomorúságnak, és nem csak a gyásznak volt egyfajta szimbóluma az ő életében, hanem visszatérek a gondolatomra, a hűségnek a szimbóluma. A hűség IV. Károlyhoz, akivel úgy házasodtak össze, hogy azt mondták, ez volt az ő jelszavuk, a mottójuk, hogy azért vagyunk egymás mellett, hogy egymást segítsük a mennyországba. Tehát nem csak kiki a maga életét, lelkiségét gondozza, hanem az egymásét is. Felelős vagyok-e a másik emberért? Felelős vagyok-e a másik ember üdvösségéért? Mi ebben az én feladatom? És ők ezt felismerték, hogy nem csak az önmaguk üdvösségéért felelősek, hanem a másikéért is. És ezért a hűség, ahogy említettem, természetesen nem csak a családon belül. A hűség jellemző volt az ő életére és szolgálatára, a világháborúk alatt, amikor különösen is az első világháború, még császárné és királynéként rengetegszer járt kint a fronton, kórházakat alapított, vagyonával próbálta segíteni a rászorulókat, az eleseteket, az özvegyeket.
És még talán nálunk Magyarországon is.
És még nálunk Budapesten is kórházat alapítottak, amely az ő nevét viselte, és azt gondolom, hogy különösen is odaállt azok mellé, akiket talán elfelejtünk egy-egy háború idején, ugye most is meghalnak a hadszíntereken, tízezrek, fiatal emberek, férfiak, és otthon maradnak az édesanyák, otthon maradnak a feleségek és gyermekek. Fekete ruhában, kívül és leginkább belül gyászruhát viselő asszonyok és feleségek. És nekik is lehet példa, hogy minden sorscsapás ellenére Isten nem hagy el bennünket. Ez volt az ő rendíthetetlen hite, ami miatt ő sohasem mondott le erről a felelősségéről. Sokan szemére vetették, hogy nem mondott le királynéi pozíciójáról, vagy hát legalábbis a királynéi méltóságáról. És azt mondta, hogy nem azért nem mondok le, mert ez nekem egy jogi akadályt jelentene, hanem azért, mert engem felkentek királynévá. Olyan volt az a király felkenés Károly esetében is és Zita esetében is, mint egy papszentelés. A püspök olajjal, krizmával kente őket fel.
Ami megmarad.
Ami megmarad, egy szakramentum, amelyet nem lehet eltörölni. Természetesen nem szentség, de mégis van egy olyan karaktere, amely beleivódott az ő életükbe, és ezért ebből származott az ő hűségük, életük végéig az emberek iránt.
Egészen konkrétan, Norbert, mik azok a feladatok, amiket meg is oszthatsz velünk?
Természetesen. Posztulátornak nagyon sok feladata van. Két részre oszlik az én működésem. Az egyik az anyagok gyűjtése. Ugye hosszú életet élt, ahogy az előbb is említettem, Zita királyné, és nagyon szeretett írni, levelezni. Napi szinten, délelőtt is, délután levelezett, írt. Számos forrást fedeztünk már fel, ahol nagyon gazdag hagyatékra bukkantunk Zita királynétől származó levelekre. Itt, Rómában is. Ezért vagyok most is itt, hiszen a római levéltárakban, a szentszéki levéltárakban gazdag anyag áll rendelkezésre. Ezt kell most nekem a következő hónapokban feldolgozni, feltérképezni, és erről másolatokat készíteni.
Tehát egyrészt a római kapcsolat, levelezés akár a szentszékkel, de azért Bourbon pármai herceglányként egyrészt Itáliával, de főként akkor a francia királyudvarral tartott levelezést, azon kívül férjének a bécsi székhelyére gondolunk, illetve az ő magyar királyné mi voltára, tehát nagyon szerte ág az ő kapcsolatrendszere, és ez tükröződik a leveleiben is.
Ez teljesen így van. A leveleinek egy jelentős része a svájci Muri apátság levéltárában van, hiszen hál' Istennek sok mindenről fennmaradtak másolatok. Ez a munkánkat részben megkönnyíti. És ezekben a levéltárok, ebben a levéltárban például számos magyar főpapnak a levelét is megtaláltuk, amelyeket ugye, hiszen egy titokban zajló levéltári munkáról van szó, nem tudjuk őket publikálni. De jelzem csak a kedves hallgatóknak, akik akár történészi érdeklődéssel is bírnak, hogy a Zita hagyaték az messze túlmutat Zita királyné életéről. Folyóméternyi anyagot találtunk.
Halljátok, fiatal történészek!
Messze túlmutat, és folyóméternyi anyagot találtunk, természetesen Ottóra nézve, az ő fiára, kedves fiára, aki a trónörökös volt, leveleket Csernoch Jánostól, szinte az összes esztergomi érsektől, Mindszenty Bíboros úrtól, és a többi, és a többi. És merem ennyit talán szabad nekem elmondani, és ezáltal nem sértek meg semmiféle titoktartási kötelezettséget, hogy nagyon gazdag anyagról van szó, és teológusként hozzáteszem, hogy teológiailag is egy érdekes anyagról van szó, nem csak történészek számára. Olyan leveleket is kézbe kaptam, amelyek Zita királynétől származnak, és például a második vatikáni zsinatot ő nagyon-nagyon komolyan figyelte, és többször leírta, hogy ő azt reméli, és azt várja ettől a zsinattól, hogy előmozdítsa majd a keresztények egységét, és az egyházak közötti szakadásnak eltörlését, és az egységnek a létrehozását. Tehát Zita királynő élete részben természetesen politikai felhangokkal volt megtűzdelve, ezzel együtt az ő életének a középpontjában az egyház és a spiritualitás volt.
Az ő gazdag és kiterjedt kapcsolatrendszerrel közül egy egészen kiváltságos. Tudnilik, Szent II. János Pál pápa azért kapta a születésekor a Karol Wojtyla nevet, mert...
Mert az ő szülei nagyon nagy tisztelői voltak Károly királynak, Károly császárnak, és erre negyedik Károly tisztelőiként a család mindig visszaemlékezett, és ezért kapta fiatal Karol Wojtyla ezt a nevet, és ezt ő maga is újra és újra elmondta, hogy mennyi sokat jelentett számára egy olyan királynak a példája, aki a háború éveiben arra törekedett a trónra lépésétől kezdve, hogy a békét szolgálja. Ő megpróbálta azt tenni, amire ma is nagy szükség lenne, hogy kelet és nyugat között közvetíteni. Ezért ő persze sok ember és sok részről támadás érte. Árulónak nevezték a németek is, mások is. Tehát ő egy hídverő szerepet próbált betölteni, és ez mindig egy kellemetlen és hála nélküli feladat. De erre lenne ma is szükség, hogy hídverők legyünk.
Kettejük, a Szent Pápa és Zita királyné találkoztak is. Itt Rómában többször, egyszer én is jelen voltam a Szentpéter téren, egy nagy ünnepi eseményen, amikor a Szent Atya II. János Pál pápa maga mutatta be a híveknek Zita királynét. Tehát a pápa részéről egy nagy tiszteletért, gondolom hasonlóképpen még inkább fordítva is.
Ez teljesen így van. Zita királyné, ahogy már említettem is, nem csak a levelezéseiből tudjuk ezt, de ő nagyon-nagyon gyakran próbált eljutni Rómába, szent évek során mindig itt volt, különböző alkalmakat megragadva elzarándokolt Rómába. Fontos hozzátenni, hogy az számára a római tartózkodás mindig egy zarándoklat volt, és így voltak találkozói 12. Pius pápával, 23. Jánossal, 6. Pál pápával, sajnos 1. János Pállal nem jött létre találkozó, de 2. János pápával szintén. És ami még egy érdekesség, hogy bár 16. Benedek pápával nyilván bíborosként találkozhatott volna, találkozóra nem került sor, de 16. Benedek pápa egy személyes levélben nekem elküldte azt a visszaemlékezést, amelyet már gyermekként is újra és újra otthon a szüleitől hallott Bajorországban. És a szülei azt mondták, hogy ha a nácik ennyire nem szeretik ezt a Zitát, akkor csak egy jó ember lehet.
Ez egy meggyőző érvény. Befejezésül együtt imádkozzuk el Nagy Norberttel, Zita királyné ügyének a visszapusztulátorával azt az imádságot, amelyet Erdő Péter esztergom budapesti érsek, magyar prímás jóvá hagyott, éppen azért, hogy fohászkodjunk együtt közösen, mi magyarok, Zita királynénk boldog avatásáért.
Menjen, atyánk, te fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot, őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett, és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad. Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét, egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek, és a te isteni gondviselésedbe vetett, rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk. Add, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképé válhasson. Közbenjárásának segítségével hallgass meg kérésünket.
Ezt Krisztus, a mi úrunk nevében kérjük. Amen. Kedves Norbert, hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A Nagy Norberttel, Zita királyné boldog avatási ügyének viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
És a hangod meghallom. nap verse.
William Blake, az isteni ábrázat. Irgalom, jóság, szeretet, s béke. Hány tört imát küldöze boldog négy erény elé a földi gyász? Mert ez a boldog négy erény az Úr, szelíd atyád. És ez a boldog négy erény az ember, a család. Ember szívű az irgalom, a jóság földi test, a szeretet menny földarcot ölt, s a béke földi meszt. Mert aki bármely ég alatt fohászkodik, szegény égi földi formátokat imádja négy erény. Zsidó, török, pogány, szeresd az ember alakot. Hol békés irgalom lakik, az Isten lakik ott.
William Blake az Isteni ábrázat című költeményét Kardos László fordításában Jakó Beáta színművésznő előadásában hallották. William Blake rézmetsző költő 1757. november 28-án született Londonban, kispolgári családban. Három év kivételével egész életét a fővárosban töltötte. Rézmetszőnek tanult, majd mesterségét gyakorolta. Költeményeit maga illusztrálta, a versek és a hozzájuk tartozó képek legtöbbször szerves egységet alkottak. 1782-ben megházasodott, írástudatlan lányt vett feleségül, akit Blake megtanított rajzolni, sőt, felesége a rézmetszetek kifestésében is jelentékeny részt vállalt. Férje halála után ő fejezte be a félbe maradt rajzokat. A század elején sorozatos csapások és kudarcok érték, felségsértési pert indított ellene egy Gorázda Dragonyos, 1809-es gyűjteményes kiállítása is sikertelen volt. Jellemének heroikus vonásai ezekben a nehéz években domborodtak ki, művészi elhivatottságának tudatában a közönnyel dacolva szinte életének utolsó pillanatáig alkotott. 1827. augusztus 12-én halt meg Londonban. Életéről többek között Chesterton írt, műveit többen feldolgozták, könnyű zenében is, s az angol himnusz is az ő nevéhez fűződik. Legismertebb művei, profetikus könyvei és az ártatlanság és tapasztalás dalai ciklusa.
A nap imája.
Szent Anya, üdvözlégy, a királyt szűréd a világra, azt, aki országolmennyben és földön örökké, s átölel mindent szent fölségednek öröklő abroncsával, s nincs idejének vége, határa. Szüzek dísze tiéd együtt anyaság örömével, nincs, nem volt, nem lesz soha hozzád senki hasonló. Szűz, egyedül te magad vagy tetsző asszony az Úrnak. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!